A plasztik tengerből nincs menekvést címmel jelent meg helyszíni riportja Belica Beának a Népszava oldalán. Arra kértem, hogy beszélgessünk erről, mert noha a kelet-közép-európai térségtől távol eső helyszínen járt, a spanyol-marokkói határövezetben, mindaz, amit ott látott, számunkra is tanulságos lehet, és ismerős lehet. Ketten voltunk többet magunkkal ebben a térségben, és az volt számomra nagyon meghökkentő veled kapcsolatban, Bea, hogy azonnal neki fogtál szemetet szedni a terepmunka során. Ez egy általános újságírói gyakorlatod, vagy a helyszín hozta ki belőle, és milyen volt ez a helyszín? Gyere, segíts nekem a hallgatóinknak leírni, hogy hol voltunk.
Ó, ez nem könnyű, mert most már én magam nem is tudom, hogy szedek szemetet, ez benne van mindenhol, akárhova megyek, hát nyilván van, ahol nem lehet. Ahol mi voltunk, ugye az Marokkónak a tetején van két spanyol város, és az egyikben Melillában voltunk. Engem ott azt hittem, hogy majd csak az érdekel, hogy milyen a határ. Mert ugye Marokkót elválasztja, mondom, az afrikai földrészen egy hát ilyen háromszöges drót, plusz még a afrikai oldalról azt hiszem két szöges drót és egy két méteres árok. Szóval, hogy ez választja el Afrikát és Európát gyakorlatilag. Miközben ugye ott van még a tenger, de itt ez a két kis város, ez annyira közel van, hogy ezért kell itt egy ilyen biztonságos határ.
Mert és hát azért kell, hogy már az afrikai földrészen megpróbálják megakadályozni a marokkói, illetve spanyol hatóságok, hogy ebből a térségből a kontinens felé induljanak emberek. Tehát egy ilyen előretolt helyőrségként működik. Ez az autonóm körzet, ezt azért említem, mert itt Székelyföldön az autonómiának különösen kedves csengése van, és érdekes dolgokat lehet tudni az autonómiáról ebben a térségben is. De folytasd.
Hát igen, itt csak próbálkoznak itt is. Szóval azt hittem, hogy akkor megnézzük a határt leginkább, de tudtam, hogy a csempészés lesz egy másik téma, és én erről már valamit láttam Ruandában, hogy Ruandából Kongóba és Kongóból Ruandába járnak az emberek ilyen hatalmas csomagokkal, és akkor azt gondoltam, hogy ez is ugyanaz lesz. És hát valóban, ahogy sétáltunk ki a városból, ez egy ilyen nagyon spanyolos város, sok muszlimmal, és ahogy mentünk ki a városból, egyre szemetesebb lett a terület a határ felé, és én akkor már nagyon lefoglaltam magam azzal, hogy megpróbáltam fölvenni, hogy itt egy kicsit több szemét, itt egy kicsit több szemét, és egy idő után ott találtam magam a szemét kellős közepén. És az emberek is ott álltak ebben a szemét kellős közepén. Tehát ez nem olyan, amit már itt is megszoktunk, és azt mondjuk, hogy szemét, hanem olyan, mintha a szemét domb teteje lenne.
Megpróbálom neked lefordítani, hogy mire gondol most a mi hallgatónk, és akkor igen, válaszoljál a képzeletbeli, vagy nem annyira képzeletbeli hallgató dilemmájára, hogy hát igen, ahonnan az emberek menekülnek, vagy ahogy ő fogalmaz, migrálnak, jönnek a migránsok, ott mindig szemét van, mert ők nem tudnak rendet tartani, és hozzák magukkal a szemetelést. Azt hiszem, hogy ebben a térségben ennél komplexebb jelenségről van szó.
Hát sokkal. Egyrészt, mert mondjuk én két afrikai országban éltem előtte, és én úgy mentem ki például Mozambikba, hogy akkor azt gondoltam, hogy én ott a szemét kérdéssel majd kezdek valamit, és olyan európai módon képzeltem el, hogy mint ahogy Európában is meg kellene sok mindent tanulni a szemétről, majd akkor én majd megtanítom, hogy mit, hogyan kell hova tenni, hogy ez jó legyen. És akkor kimész Mozambikba, és rájössz, hogy nincs is szemetes, és nincs is szemétszállító. Tehát, hogy onnan kell elkezdenem, hogy találjak valami edényt nekik, de azt sem tudok. Tehát, hogy mindent bevetettem, hogy jó, akkor teljesen az alapoknál kezdünk. Náluk az volt, hogy minden házban volt valami kis. Hát ők azt mondják, hogy gödör, de annyira kemény a föld, hogy ott gödröt nem lehet csinálni, hanem egy kis mélyedést, és akkor abba pakoltak valami szemetet. Az állatok meg mindig mentek, és akkor azt kivitték. Tehát értelemszerűen nem volt semmi. Na és ugyanez, hogy nagyjából afrikai országokban sincs meg annyira, bár ez egy, ugye itt a spanyol városról beszélünk, rettentő sok szemetes volt egy darabig, és utána valóban eltűntek ezek a szemetesek. És itt a határnál ugye azt én nem tudom megmondani, hogy miért van olyan sok szemét. Azt tudom, hogy ők nem tudnak róla, hogy ez veszélyes, és hogy ez nem jó rájuk. Ugye hát az első kérdésem nekem is az volt, miután megláttam az első nőt, soha életemben ilyet, azt hittem, hogy nem lehet, hogy a testére föl van szíjazva, vagy valahogyan fölragasztva a könyökére, térdére, combjára, mindenhova, tényleg ilyen csempész módon a műanyag zacskó. És akkor gondoltam, hogy az az első kérdés, hogy de hát miért? És ez nagyon egyszerű, mert olcsó és kell Marokkóban, ahol már betiltották.
Na, itt mondtál ki egy kulcsszót, hogy miért volt annyi szemét a környéken. Azért, mert itt nem csak egy emberek menekülését vagy továbbhaladását megakadályozó kerítés van felemelve, hanem egy nagyon szigorú vámhatár is van, amit ezek az emberek, az autonóm státuszú területen élő emberek sajátos jogkörökkel kijátszanak. És azt, amit megtiltanak Marokkóban, a műanyag használatát, ez számunkra felfoghatatlan, azt ők pótolják Európából Marokkóba visszavitt műanyag, hát bocsánattal legyen szólva, nem egy közrádiós kifejezést fogok használni, szírszarral. Tehát amit átcsempésznek, és az a rengeteg szemét, tulajdonképpen amit ezen a határvidéken látunk, ennek a csempészetnek a mellékterméke, a leszotyogó és hátrahagyott, hasznosíthatónak már nem bizonyuló tárgyak.
Igen, amire most európaiként megint azt gondolnád, hogy még ha egy ilyen, akkor is van ott néhány nagyon nagy konténer, és egy-két ilyen, hát ilyen ketrecszerű valamit láttam is, de az nagyon hamar megtelt, és az úgy tele is volt, és amellett volt minden. Az a baj, hogy ugye nem tudtunk velük beszélni, mert azért azt szerettem volna tudni, hogy esetleg ők tudják-e, hogy ez rossz. Aztán közben rájöttem, hogy de hiszen betiltották az országukba, tehát nyilvánvalóan hallottak róla éppen eleget, hogy ez nem jó. De akkor én mégis úgy éreztem, kicsit olyan, hogy én megkérdezhetem, hogy de miért csinálja, és akkor nem kaptam válaszokat, de vagy hát ilyen nagyon egyszerű választ, hogy ez olcsó, és hogy kell a marokkóinak, és akkor én azt éreztem, hogy én meg nem kérdezhetek európaiként ilyet.
Várj, ne sérsünk ennyire előre. Tehát itt nem. Ez a tény, amit szerintem csettesein nem dolgoztunk azóta fel, és itt Európában nagyon nehéz feldolgozni. Hogy van az, hogy Marokkóban betiltják a műanyagzacskók, a műanyagok használatát? És azt gondolnánk, hogy ebből valami nagyon pozitív dolog tud születni. És amit a határon látunk, az nagyon nem pozitív.
Az, amit már mondtam, hogy Afrikában nagyon sok a szemét, és én tényleg 10 évvel ezelőtt már azt éreztem, hogy ezt nem lehet kibírni, ezt a rengeteg szemetet, és akkor mehetnénk tovább is, hogy ugye a palackokról, tehát nem csak az acskó, de valóban én, amikor ott szemetet szedtem gyerekekkel, akkor a zacskók terítettek be mindent. Tehát akkor én még azt mondtam, hogy Kína ellátta őket is zacskókkal, csak éppen senki nem tudja ezt a helyére tenni. Tehát nem, miután nem volt szemetes, hanem ellenben nagy szél, ezt fújta mindenfelé. És akkor én azt hittem, hogy ez nagyon-nagyon rettenetes, amit látok. És azóta láttam rettenetesebbet, meg nyilván hát nézi az ember a videókat, sokkal rosszabbak vannak. Pontosan tudják, hogy Afrika nagy részén nem megy a szemétszállítás. Kis falvakban különösen nem. Nekem Mozambikban azt mondták, hogy van szemétszállítás, de soha senki nem látta, mert oda soha nem fognak eljutni. Tehát ez nagyjából így néz ki. És én próbáltam azt tanítani, hogy tönkre teszik a földet. Tehát próbáltam azt tanítani, hogy bármit, amit próbáltunk tényleg otthon is ásni, minden honnan jött föl a műanyag zacskó, meg a flakon. A másik, hogy ott földutak voltak. Tehát miután nincsenek utak, ezért megoldják, hogy amikor eldeformálódik ugye az út, és lesz benne egy mélyedés, akkor azt ott bepakolják szeméttel. De most ez azt jelenti, hogy minden egy nagy szeméttele. És akkor...
De be az a bajom nekem ezzel, mert hogy most általánosítunk, tehát Afrika egy földrész rengeteg különböző szinten álló országgal. Történetesen Marokkó, Észak-Afrika az európai turisták kedvenc célpontjai, nem ez a hely. Tehát ott vannak utak, van infrastruktúra, vannak nagyon fejlett térségek. Tehát nem hiszem, hogy a marokkói műanyag tilalomnak az lenne az oka, hogy a földúton nem jár az autó, és egyáltalán nem lenne fogalmuk arról, hogy mi az, hogy közszállítás, vagy szemétszállítás, vagy szemétgazdálkodás.
Hát Marokkóban én régen voltam, valóban, tehát az, ami turista központ, az mindig mindenhol más. Ez biztos.
Etényt elhallgattunk a hallgató előbb, bocsáss meg, hogy közben szóltam, hogy ez a terepmunka két részre osztott, te igen. Dolgoztál az a spanyol autonóm területeken, én dolgoztam a marokkói útvonalon, és ezért horkantam most fel, hogy, és látod, hogy ehhez a beszélgetéshez kellett eljussunk, hogy nem az az oka, hogy Marokkóban betiltják a műanyagot, hogy nem tudnák ezt megoldani. Az az oka, többek között, nagyon sok oka lehet ennek, és nem tudom az összes választ, hogy borzasztóan fontos a számukra a turisztikai imázs ápolása és fenntartása. És azt a szemetet, amit te a spanyol oldalon láttál, azt nem látod a marokkói oldalon. Különösen nem látod a turista rezervátumokban. A marokkói vidéken, amit már nem mutat meg az országot, igen, de a rezervátumokban nem látod. És akkor megint térjünk már vissza, hogy kinek a felelőssége az, hogy Európában szemét van, és a csempészet miatt van szemét.
Ez azért érdekes, mert Dél-Amerika, vagy Dél-Afrika, bocsánat, Gána, Kenya, Ruanda, és a többi, ez mind lehet, hogy turizmus miatt is, de Ruandában én valahogy máshogy láttam, tehát nem csak a turizmus miatt. Egész egyszerűen tényleg nagyon-nagyon sok, tehát hogy is magyarázzam, ahogy én láttam, ugye én nagyon szerettem az ő kézműves dolgaikat, és már ugye 2010-ben nem láttam semmi kézműveset igazán, hanem mindent leváltott a kínai kispóló és a többi. Tehát, hogy elkezdtek ők is ilyen olcsó árut fölhalmozni. És ezek valahol elakadnak. Tehát, hogy most tök mindegy, végül is lehet, hogy tényleg a turizmus. Én ezt sem olvastam. Én amikor utána olvastam, hogy hát hány afrikai országban tiltották be, akkor több mint a felében. Tehát az 50-valahány ország több mint a felében, most volt 20-valamennyinek 30 is. Amin ugye megakadt a szemem, hogy hűha, az Európához képest sokkal több. De abban biztos vagyok, hogy azért fontosabb, mert nekünk van recycle, nekünk van szelektív gyűjtésünk.
Újrafelhasználatosítás.
Igen, plusz ugye elfelejtjük, hogy a mi szemetünk jó része elkerül Afrikába. Tehát ezek egészen döbbenetes dolgok. Most nyilván akkor már nem a műanyagról beszélnénk, hanem elektronikairól is, de hogy minden más elviszünk. Én most Angliában élek, és Angliából pontosan tudom, hogy megpróbálnak mindent Ázsiába, és ezek döbbenetes dolgok, hogy itt összegyűjtünk valami szemetet, és hajóra teszik, és elviszik, és ott egyszer csak azt mondják, hogy nincs több helyünk, nem tudunk vele mit kezdeni.
Sőt, olyan is volt már, hogy visszaküldték.
Most már abszolút az van, tehát hogy visszaküldik, már nem.
Itt európai szempontból számunkra most két történet van. Van egy menekültügyi, vagy emberi jogi, ha úgy tetszik, és egy ökopolitikai kérdés. az ökopolitikai kérdés az, hogy lehet-e tiltás, érdemes-e a teljes tiltásig eljutni, és milyen változásokat, illetve milyen következményeket váltunk ki. Nem történik-e meg ugyanez, ami az európai észak-afrikai határon, hogy ahol tiltasz, az egyik oldalon az túltermelést és környezetszennyezést szül a másik oldalon. A másik kérdésbe, hogy amikor ott álltunk a spanyol-marokkói határon, és láttuk, hogy az embereket ilyen rácsokkal körül határolt marha vagonok, folyósókhoz hasonlító szűk terekben terelték össze, és valami egészen elképesztő körülmények között sorakoztak, zsúfolódtak össze a csempészek, fiatal nők, gyerekek, borzasztó, tehát hogy ilyent élőben látni, nem tudom, nagyon nehéz felidézni. Akkor miért gondolod azt, hogy ha az emberekkel így bánunk, akkor figyelünk arra, hogy legyen szemetes kuka, meg legyen tiszta a környezet. Tehát, hogy ahol a piszkos az emberi jog, ott piszkos a környezet.
Hát ez biztos, de ráadásul csak az elején tartunk. Tehát valami olyan dologról beszélünk, hogy mi van a zacskókkal, miközben nem minden zacskóval, ez a bevásárló szatyor. Ez az az egyszerű luxus, amit megszokott mindenki, pedig enélkül is volt élet, különösen Afrikában. Tehát ezek megoldódtak. És most úgy tekintünk erre, hogy enélkül nincsen élet, enélkül nem tud eladni az eladó. De mondom, én Afrikát nem kérdezhetem, mert ők megpróbálták, ők elindultak valahol. A fél kontinens elindult, ami szintén döbbenet. De mostanában megnéztem több videót. Annyira elképesztő helyeket láttam, ahol áll a szemét. Csak tényleg minden megállt, és nem tudsz vele mit kezdeni, mert azt kell tudni, hogy ugye miután ugye nincs víz sem, tehát rengeteg flakont is használnak. Ők, és ezt sosem fogom megérteni, én a legtöbb afrikai országban nem láttam nagy vizet. Kicsi vizek vannak. Tehát, hogy olyan szinten megy a szemét, Európában ugyanúgy...
Bocsás, meg mire értesz nagy víz alatt?
Maga, tehát, hogy literes, két literes.
Ja, értem, akartam mondani, ott vannak a csád.
Fél. Ja, nem. Nem. Nyilván olyan van, de a boltban te ilyen kis fél literes üvegekben veheted meg. Afrikában, ahol egyébként meg két liter számra iszod a vizet. Igen, sok minden volt. A lényeg az, hogy én biztos vagyok benne, hogy Európában sokkal több szemét van, csak mi eddig el tudtuk dugni valahova. Vagy mert valaki rájött már, hogy ez jó biznisz, és ezt csinálta, vagy nem tudom miért. A lényeg az, hogy sehol nem tartunk szerintem ezzel, hogyha ha ezeket betiltanánk. Én megnéztem több videót, Kenyában ugyanez van, mindenhol csempészik, és a csempészetnél próbálják keresni az okokat, hogy de miért. És valóban az is van, hogy ehhez vannak műanyag cégek, amit nem lehet csak úgy elvenni, mert elveszed embereknek a munkáját. Tehát olyan dolgot próbálunk mi megérteni, ami nehéz. Tehát, hogy emberek Marokkóból miért jönnek át, mindenki, akivel beszéltem, azt mondta, hogy nem volt pénz, nem volt miért. De kérdeztem, hogy éhezele. Azt mondta, hogy nem éhezik, csak nem tud előre haladni. Ehhez képest, ugye az volt a másik helyszínünk, ahol nem a csempészetről volt szó, hanem a zöldségtermelők, akik papír nélkül, tehát illegálisan dolgoznak Dél-Spanyolországban. Tehát azok az emberek itt vannak nagyon-nagyon rossz körülmények között, és azt mondja, hogy nem megy haza, mert otthon még rosszabb. Tehát, hogy ezeket nem nehéz
kiszállazni, hogy mi miért történik. Ezek a kérdés, tehát hogy látod, ez az érdekes, hogy te dolgoztál a spanyol-marokkói határ spanyol oldalán, én a marokkói határ másik oldalát jártam be, és annyira nehéz összerakni a kérdést, hogy de a spanyol, a marokkói határ másik oldalán, sőt Marokkónak a nem turista övezetében olyan mértékű szegénység és kiszolgáltatottság van, hogy akár a műanyag zacskók testre szerelt csempészése is biztonságot és egzisztenciát, vagy legalábbis annak a reményét jelenti. És valószínűleg az embereknek nincs is szegénység fogalma. Tehát, hogyha te azt kérdezed tőle, hogy nem vagy-e szegény, akkor ő azt fogja mondani, hogy nem, hiszen 5 eurót tudok keresni 24 órás határon átcsingózással, és 50 meg 70 kilós csomagok, műanyag zacskó csomagok lopásával, és ő ezt nem éli meg szegénységként. Tehát itt van azért egy ilyen fogalmi, hogy mondjam, törés, amit igen, mi ezt nem értjük, hogy ő ezt nem érti, hogy ez szegénység és kiszolgáltatottság.
Sokan értik, ez is érdekes, hogy ki hogyan reagál. Szintén egyéb videóból is láttam, hogy volt, aki rettenetesen sírt, mert fájdalmas az egész, és elmondják, hogy azért ez nem úgy van, hogy ide most szépen beállok a sorba és átmegyek, hanem ugye ez úgy történik, hogy reggel 7-től délig engedik át őket. Hát az atipikus kereskedelemként, tehát amikor
ez a hivatalos megnevezése az autonóm körzetben, hogy Marokkó és Spanyolország között atipikus kereskedés folyik.
Így van, ami tulajdonképpen saját magának vinne valamit, de azért mindenki tudja, hogy nem így van, hogy nem saját magának áll sorba minden nap állati nagy csomagokkal. Aztán ugye dél után valahogy még akkor is át tudnak menni az emberek, és ezek az érdekesek már, hogy ott állunk, és nem értjük, hogy na jó, de ha bezár, de nem zár be, nekik nem zár be, és ez mindig attól függ, hogy éppen kinek milyen kedve van, és hogy a város hogyan keres ebből, mert hogy azt mondják, hogy a város elég jól keres abból, hogy a marokkói eljön ide, bevásárol itt, és visszamegy, hogy ott vannak a biztonsági emberek, akik hát most vagy kapnak pénzt, vagy nem kapnak, vagy kérnek, vagy egész egyszerűen rossz napjuk van, és azt mondja, hogy most mindent elkoboz. Mert amikor megkérdeztük, hogy és mit lehet vinni, vagy mit nem lehet vinni, és tulajdonképpen azt mondják, hogy mindent lehet. Mindent lehet, ne kapjanak el.
Így, ahogy most ránézek a globuszra, vagy a saját történelmi emlékeinkre, ugye a kis határforgalom, te tudod, mit jelent az, hogy kis határforgalom?
Nem.
Na hát kérlek szépen, ez egy jogi formula volt a magyar-román határon, hogy voltak olyan határszakaszok, ahol csak a helyben élők mehettek át, a nap bizonyos órájában, bizonyos dokumentumok birtokában. És ez hosszú-hosszú időn keresztül működött, ezek az emberek ugyanúgy, mint a marokkói spanyol határon, többletjogokkal rendelkeztek, és mit ad Isten, felvirágzott ez ebben a térségben a csempészet. De hogyha azt nézem, hogy mi folyik a török-görög határszakaszokon, akkor ugyanezt nézem. És hogyha elnézek Dél-Ázsiában, mondjuk Myanmar és Burma határára, ahol ugye a genocidiumról szoktunk beszélni, de hát el kell mondani, hogy Myanmar és Burma között baromira felfutott a csempészet. Tehát a határzár, a globális határzár, az a fekete kereskedelemnek a felélénkülésével jár. Ez a tapasztalat, nem tudom, hogy mi mögötte a törvényszerűség, csak ezt mondom, hogy időben is, térben is azt látjuk, hogy ez a kettő valamiért mindig összefügg. Nem tudom, neked van-e?
Ez jogos, és itt is valóban az van, hogy tulajdonképpen az jöhet át, aki ott lakik, és annak nem kell semmilyen papír, az csak, tehát nem kell vízum, semmilyen egyéb papír, hanem a saját útlevelével átjöhet, és estére vissza kell mennie. Tehát ez is ugyanaz a kis határ volt, csak ez a másik, amit én nem nagyon értek, hogy ha bejöhet csak simán útlevéllel, akkor szerintem ott nagyon sokan bejönnek úgy, hogy aztán eltűnnek.
Na de hát érted, azon az oldalon is ugyanaz történt, mint ami történt a román-magyar határon, hogy városokat, településeket, családokat vágott keresztül a határ. Tehát...
Ez így van. Ugyanez Ruanda és Kongó is valahogy így, hogy összekeveredtek az emberek, kiment, valaki átment menekültként, és aztán igen, így hozzák viszik az árukat. De ezek megint olyan európaiként, ha az ember ott áll a közepén, akkor is nehezen érti, hogy ők tényleg ezért dolgoznak. Tehát, hogy itt bemegyünk a boltba, és akkor megveszünk mindent.
Annak idején a román-magyar határon gyapjukendőket meg takarókat vittek át egy időben. Az volt a menő, vagy az volt a keresett cikk, meg hát Lengyelországból hozták az oknit Magyarországra. Tehát, hogy ha ma felidéznénk az úgynevezett lengyel piacokat, nem tudom hányan emlékeznek erre a 90-es évek elejére, hát hülyére röhögnénk magunkat, hogy mi mindent árultak az emberek. És hozták buszokkal.
Igen, hát itt a műanyag mellett itt is megy a műanyag pléd tulajdonképpen, mert az is valahol műanyag, a papírtörlő, konyhai papírtörlő, ami megint olyan fura, hogy enélkül viszont lehet élni, de mindegy, viszik, ezeket is cipelik, és nagyon sok pénzt kapnak. Nem tudom, hány ember rokkan bele, és hány ember tudja ezzel kihúzni így az életét.
Mindeközben az Európai Unió nagyon-nagyon sok pénzt ad Marokkónak az illegális migráció megállítására és a határvédelemre. És ez a határ kerítés rendszer, amit mi láttunk, hát ez sem két lejből vagy két forintból épült.
Nem bizony, igen.
Te láttad a marokkói, a spanyol részét ennek a dolognak, ebbe én nem láttam betekintést, arra kérlek, hogy hallgatóinkat egy kicsit kalauzolt körbe, hogy kiket láttál ott dolgozni, miféle növénytermesztésről, kertészetről beszéltél.
Ez úgy néz ki, azért hívják műanyag tengernek, mert mondjuk ez egy ilyen dombos, völgyes, dombos területen, hogyha fönt áll az ember picit távolabb, akkor azt látja, hogy milyen szép ott a tenger. Nincs tenger, 35 hektárnyi területen csak fóliák vannak, többnyire fóliák, meg a közte emberek élnek nyomornegyedekben, ilyen műanyag, hát használt műanyagból épített házakban többnyire, vannak kőházak is, de főleg inkább műanyag. Ez a 80 ezer ember dolgozik itt ezekben a házakban, vagy fóliákban, de úgy, hogy a fele az illegális, tehát nekik nincsen engedélyük munkára, innentől kezdve ők sok mindent nem tehetnek, csak a fóliák között nyomornegyedekben megpróbálnak élni. Ott többnyire nincs víz, áram, nem tudom, mindent lopnak valahogy. És erről mindenki tud. Tehát 40 ezer ember az nem tűnik csak úgy el. Ezt nagyon sok helyen tudják, csak az az érdek, az sokak érdeke, hogy ők kellenek. És én itt éreztem azt, hogy és ki miatt. Kell a nagykereskedőnek, de a nagykereskedőnek azért kell, hogy olcsóban tudja eladni, és miért? Miattunk.
Vegyük sorra, ki a földtulajdonos, ki az, aki foglalkoztatja ezeket az embereket, hova kerül az itt termett zöldséggyümölcs?
Minden zöldséggyümölcs megy az európai piacra, Anglia, Franciaország, Németország, Budapest, bárhova. A nagy cégeket említettek. Amit ők mondanak, hogy kik az ő főnökeik, ők azt mondják, hogy mafiózók. Ez azért érdekes, mert én 5 évvel ezelőtt hallottam Olaszországban, hogy a paradicsomot és a narancsot gyakorlatilag rabszolgák szedik. Akkor nekem volt ott kapcsolatom, hogy oda mehettem volna önkéntesnek, és akkor talán belenézhettem volna. Én egy cikket olvastam arról, ami nagyon jó. Az még rosszabb egyel, mint a spanyolországi, ott tényleg a maffia működteti, és sajnos ott a többnyire afrikaiak, de az afrikaiak egy részét már felhasználják arra, hogy ki az, aki a munkát szétosztja. Tehát ő is levesz. Levesz a mafiózó, levesz az, aki a munkát osztja, és a végén a szerencsétlen, aki dolgozik, még kifizeti az utazását, és nem marad semmilyen. Na, akkor, amikor én erről hallottam, akkor nagyon szerettem volna ezt megoldani, de azt hittem, hogy ez az egy van Európában. És akkor kiderült, hogy nem, itt van Spanyolországban 40 ezer illegális dolgozóval, akik azt mondják, hogy a főnökeik nem tanultak, tehát nem...
Szakképzett?
Hát nem, hogy nem szakképzettek, általában alapból iskola sincs, amit ad még egy ilyen nagy hatalmat nekik, hogy viszont pénzük van, és vannak emberek, akiknek meg muszáj ezt megtanulni. És akkor volt egy ember, akit kérdeztem, hogy de hát kínozzák-e, vagy bármi ilyen problémája van-e, és azt mondta, hogy hát az a különbség, hogy még egy normál papírral rendelkező embernek az a feladata, hogy emeljen fel 3 darab fát, az neki 6 darab fa felemelését jelenti. És ő nem mondhatja, hogy ő nem bírja a 6 darab fát egyszerre, meg bármit érted, ládát, bármit. Ő egyszerűen, akkor azt mondják, hogy jó, akkor ne gyere, akkor majd holnapra hozok mást.
Most megint a képzeletbeli hallgatunk gondolatait szeretném tolmácsolni, aki valószínűleg azt gondolja, hogy hát úgy kell, neki senki nem kényszerítette arra, hogy ebbe a térségbe jöjjön, hogy illegálisan dolgozzon, és egyáltalán miért csinálna. Azt javaslom, hogy rakjuk össze a képet megint a határ két oldaláról. Ha Marokkóba megy az ember, akkor azt látja, hogy a marokkói, tulajdonképpen Marokkó egész területén embervadászat folyik, azért a nagyon sok pénzért, amit az Európai Unió fizet Marokkónak, tényleg lecsökkentették, és megpróbálják minél inkább visszafogni az Európába igyekvő emberek tömegét. Ha valaki mégis átjut ezen a több gátrendszerből összeállított szöges drótokból, mély árkokból összerakott határzáron, ahol nagyon sok ember halt meg az elmúlt években, erről is szó van a Te Népszavában megjelent cikkedbe, akkor eljut a földközi tenger partjára, ahol lélekvesztőkön átjut Európába, ha átjut, rengetegen halnak meg. A földközi tenger tulajdonképpen egy nagy köztemető, és azokon a kedvelt turista paradicsomokon, ahova szeretünk mindannyian járni, gyakorta mossa ki a víz a menekülők hulláit, és akkor megérkezik Európába, és itt dolgozik, ahogy te mondod, ilyen kiszolgáltatott körülmények között. Majd az általa megtermelt gyümölcsöt a teljes lelki nyugalommal megvásároljuk az európai multik polcairól. Na, ezt mondja ezzel, hogy ez hogy lehet?
Hát két dolog volt, az egyik, amikor gánaiakat kérdeztem, hogy de miért jöttél ide, és ő mondjuk azt mondta, hogy mert jobb pénz, mindenképpen jobb pénz, mint amit otthon kaphat, tehát ha itt egy kicsit dolgozik, akkor utána hazamehet. Ez egy tévedés volt, mert ő azt hitte, hogy innen utána haza tud menni, de ez az, amire azt mondjuk, hogy ez a műanyagtenger, ez benyel. Ez nem enged szabadulni. Ő nem fog kapni annyi munkát, hogy folyamatosan tartsa ezt az összeget, és haza tudjon utazni. Tehát, ugye ez volt az egyik, és tőle kérdeztem, hogy de hát hogy jöttél, és hogy ez veszélyes, és azt mondta, hogy az élet veszélyes. Ez annyira döbbenet volt, hogy mosolyogva mondta, de pontosan tudod, hogy nekik ez teljesen komoly. Hogy ennél valami rosszabb volt, amire föl kellett vállalni ezt a veszélyt. Ez az egyik. A másik pedig, hogy miért nem mennek haza. Azt mondta az egyik marokkói, hogy Spanyolországban olcsóbb a lakás, mint Marokkóban. Mert Marokkóban most már mindenki elmegy, a turista, a gazdag ember oda megy, neki az ott egy jó terep, mert jobb pénzért kap ingatlanokat, és csinálja tovább a turizmust, de a szegény negyedben, szegény negyedekről megint csak nem tudunk. Tehát azt mondja, hogy a gazdagnak nagyon jó Marokkó, a szegénynek egyáltalán nem. Tehát ő nem tud visszamenni, mert nincs semmilyen munkája, tehát nem tud. Az, amit a határon láttunk, hogy az emberek ott sorban állnak, hogy 5 fontért úgy dolgozik, hogy lehet, hogy már éjszaka oda ment a határhoz, és majd csak másnap éjszaka fog hazaérni. Ezt mi nem értjük, mert nem így dolgozunk.
De nem az izgat engem elsősorban, hogy miért megy oda, meg miért nem megy vissza, mert nyilván mindenkinek megvan bármilyen nehéz felfogni, mindenkinek megvan az egyéni életútja, és az egyéni helyzetei, és ezek egyéni döntéseket szülnek. Én azt nem értem. Ha a Spanyolországban szükség van olcsó munkaerőre, és ezt fájdalmasan ismerjük, a nyugat-európai rabszolgamunka következményeit itt Európában, hiszen egész Nyugat-Európa román vendégmunkásokkal és kvázi rabszolgákkal van tele, akkor miért nem legalizálja? Akkor miért kell annyi embernek meghalni a földközi tengerbe, ha azokat, akik túlélik, aztán mégiscsak foglalkoztatják, és elnézik, hogy 40 ezer ember dolgozzon így ezen a fekete kertészeten, vagy termelővezetben, és aztán
Hogy érted a legalizálását? Tehát azzal, hogy ezeknek az embereknek nem fizetnek rendes pénzt, nyilván azért nem fizetnek, mert nem fizetnek adót utána, szóval, hogy ez nekik nagyon jó. Tehát ez aki foglalkoztatja, annak nem kell. Ha legális lenne, akkor fizetni kellene adót és a többi.
És akkor nem lenne ennyire olcsó?
Hát persze. Tehát akkor megint idejukatunk. Tehát az egész a mi fogyasztásunkról szól. És azt nem tudom, hogy azt hogy lehet megállítani. És nem a műanyag zacskóval lehet megállítani. Valami egészen komolyan. De hogy annyira távol áll ez még, hogy annyira kevés iskolában látom, hogy egyáltalán iskolákban beszélünk arról, hogy mi ez, és hogy komolyan vesszük azt, hogy a szemét az mindenkinek az életében benne van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy és ez hogyan kapcsolódik emberek életéhez, hogy hogyan nyomorítunk meg vele embereket. Szóval ez egy olyan körforgás, amit nagyon-nagyon komolyan kellene tanítani, de ettől még nagyon messze állunk, mert azt gondoljuk, hogy valamiért például a szeméttel vagy műanyaggal mindig az van, hogy hát az beteszed a szemétbe és jól van. És ezt én úgy tanítottam gyerekeknek, hogy a te otthonod nagyobb, mint a házad. Tehát ha te kisepred az otthonodból, hogy ez most már itt sok, meg büdös, meg nem kell, akkor azt kisöpörted oda, ahol te még jársz, ahol te még élsz. Hogy nem gondolunk ezekbe bele. Egyébként Afrikában azért tiltják be a műanyag zacskókat, mert ott többnyire égetik. Tehát mivel nincs meg a szemétkezelés rendesen, ott többnyire égetik. Tehát ott a levegőt ezzel tönkre teszik. A másik nagyon komoly probléma a szúnyogok, amire szintén nem gondolunk, hogy ezek földgyűlemlenek, ezek a műanyag zacskók egy helyen, és abban, főleg a nedves időszakban, ez egy jó otthon a szúnyogoknak.
A malária földjén ez pedig élethalál kérdése.
Hát,
egy személyes történettel kezdtem, mai beszélgetőtársammal, Belica Beával, aki a Népszaván közölt helyszíni riportot Marokkó-Spanyolország közös határövezetéről. Azt mondtam, hogy ő kényszeres és főállású szemétszedő. És egy személyes benyomással szeretném befejezni. Én embert, újságírót, aki ilyen gyorsan, ilyen közvetlen viszonyt alakít ki a munkájának alanyaival, nem láttam. Azonnal beszélgettél X nyelven, vagy nyelv nélkül bárkivel, és azonnal barátságaid és kapcsolataid szövődtek. Ebből a térségből melyik az az emlék kapcsolat, amelyet igazán magaddal vittél erről a munkáról?
Hát sok volt, de nyilván az, hogy volt az egyik marokkói fiú, egy ilyen 30 év körüli fiú, hát nagyon intelligens volt, nagyon sok mindenről lehetett vele beszélgetni, és nem én kezdtem el a beszélgetést, hanem, hanem ő jött oda, és azt mondta, hogy ő nem akart senkivel beszélgetni, de valamiért szívesen beszél velem, nyilván nem fotózhatom és egyebek, és akkor még mindig nem értettem, hogy ez miért jó, de kérdeztem, hogy megmutatja-e a lakását, és megmutatta. És a nagy nyomortelep közepén, ahol nem értem, hogy lehet így élni, mutatott egy olyan kis lakást, ami műanyag volt, abban is nagyon sok minden, de mindent megpróbált, hogy az otthonos legyen. Egy gyönyörű kis konyha volt, és mondta, hogy igen, mert a barátnője is nagyon házias, tehát ő meg tudott oldani mindent, és a barátnője ezt összerakta. És éreztem azt a... Jó volt oda bemenni, hogy ott bementél abba a kis házba, és azt érezted, hogy ez egy picit otthon, hogy semmi többre nincs szükséged, talán csak erre, csak nem itt. Mert ő ott nagyon nem szeretett lenni, ő ott... Hát mindenféle probléma van nyilván, tehát ott is nehezen viselik emberek ezt az egyedüllétet, és volt egy másik férfi, akinek pedig kutyája és macskája volt, és az engem nagyon megfogotta, hogy ő a kutyájával és a macskájával bánt. Egyszerűen az nekem úgy tűnt, hogy ő kutya és macska nélkül ezt már nem bírná. De ez a fajta törődés, hogy ő törődhet valakivel, és ezekkel az emberek nem akarnak sokat. Ő azt mondta, hogy ő csak egy családot szeretne. Ő csak szeretne megnősülni, és egy pici helyen élni, normális körülmények között. És amikor azt látom, hogy emberek ilyen körülmények között még mindig tudnak valami otthonosat teremteni, akkor néha úgy éreztem, hogy ők többek vinni.
Hát én nem gondoltam azt, hogy Tamási Áron parafrázishoz lyukadunk ki ebben a menekült válságról és ökoválságról szóló beszélgetésben, de hát azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És hogy mit jelent ez az otthonosság és otthontalanság, arról sok mindent meg lehet tudni Belica Bea cikkeiből és videóiból, legutóbb a Népszava oldalán közölt beszámolót, a Plastiktengerből nincs menekvés címmel. Mindenkinek azt ajánlom, és mindenkit arra kérem, hogy olvassa el, nézze meg a Bea remek képeit, videóját. Beát pedig arra kérem, hogy a következő szenegáli útjáról megint beszélgessünk itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, jó?
Nagyon szépen köszönöm.